Kulturpart.
Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, és Kósa Klárával beszélgetek a Legszebb perceink című kiállításról. Klára, hát ez egy nagyon izgalmas kiállítás, nem csak azért, mert gyönyörű dolgokat lehet itt látni, de hát nem csak az ön munkái vannak itt, hanem, hogyha jól tudom, 50 másik művészt is meghívott.
55. És azon kívül az unokahúgom, illetve anyám és a jövő egyik ígéretes tehetsége is kiállít. Igen, hiszen nem csak 75 éves vagyok, hanem 55 éve alkotok, és azért úgy gondoltam, hogy ezt a számot úgy egy kicsit földobjuk, és akkor 55 olyan barátomat, alkotótársamat hívtam meg, akit ugye 55 éve ismerek, nem mindet, mert van, aki ugye fiatalabb, akikkel az 55 év alatt jó kapcsolatban voltam, szeretem, ismerem a dolgaikat, tehát jó velük kiállítani együtt.
Ön ugye a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti tagozatának a tagja, de amit itt látunk, az nem népművészet, hanem talán iparművészet, vagy egyszerűen csak művészet.
Ez is egy nagyon jó gondolat, hogy van az emberek tudatában, hogy van a népművészet, és a népművészet olyan, hát olyan kicsit eldolgozgatunk, kicsit agyagozunk, vagy szövünk, fonunk, és akkor van az iparművészet, a nagy, magas művészet. Én szerintem művészet van, tehát nincs népművészet, nincs magas művészet, művészet van. És egy 2022-ben, tehát a 21. században egy népművészettel foglalkozó embernek az a feladata, hogy egy régi tárgyat, egy régi szimbólumot, egy régi valami csodát átmentsen, áttöjön erre a századra. Ez a népművészettel foglalkozó embernek a feladata. Na most az itt mind látható. Az én összes népművészettel foglalkozó ismerősöm, az nagyon képzett, nagyon tanult, szuper tud, mind, akit én ide elhívtam.
Klára, aki egyszerre kiállító művész is, és kurátor is tulajdonképpen, hogy kért, vagy mit kért a kollégáitól, barátaitól? Mindenki adja azt, ami a szívének legkedvesebb, vagy voltak bizonyos paraméterek, vagy bizonyos motivumok, amiknek meg kellett felelni?
Hát természetesen, hogy én vagyok a saját kiállításom kurátora, mert nagyon nem irányíthatatlan vagyok, hiszen februári születésű vagyok. A februári az öntörvényű és irányíthatatlan. És én nem mondtam különösebben, hogy kinek mit kell hozni. Azt esetleg mondtam, hogy tálat hozzon, vagy valami fönnálló gyönyörű edényt, vagy ruhát, babát, stb. De itt az volt a lényeg, ami a motto. Tehát a világ egy Isten szőtteszőnyeg, melynek a viszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Hát akkor, hogyha az a címe a kiállításnak, hogy a legszebb perceink, akkor hozzuk azt. Akár amit a legszebb percünkben csináltuk, akár hogyha ránéz valaki, akkor egy legszebb perc jut az eszébe.
A mai program úgy volt meghirdetve, hogy tárlatvezetés, de hát itt valami sokkal többről, vagy egészen másról lesz szó, egy divatbemutatóról.
Igen, ez egy olyan tárlatvezetés, ami különleges. Mert én nagyon sokat tudok beszélni bárkiről, tehát nem csak a saját tárgyaimról, hanem bárkiről. 3 napig is úgy, hogy nem veszök levegőt. De, mert ugyanis szeretem azt, amit csinálnak meg, amit hoztak. De elhívtam például Németh Hajnal Aurórát, aki egy csodálatos, fantasztikus nőszemély, akinek a kiállításon itt van a gyönyörű ruhája, és ő hozza a csapatát, hogy így mondjam, a Folklamour csapatot, és ők divatbemutatót tartanak. De ez olyan fantasztikusan működik, hogy itt énekelés is lesz közben. Aztán ugye természetesen meghívtam Szerényi Bélát, akinek a bokros trióját és a tekerőlantos zenét nagyon szeretem, tehát ő zenéni fog, és elhívtam Kóka Rózsikát, Kóka Rozália akadémikus társam, aki két csodálatos mesét fog mondani, és akkor utána lesz a tárlatvezetés.
Elképesztő. Meddig látható a kiállítás?
Április végig, amire mindenkit szeretettel várunk. Lesz még egy ilyen különleges tárlatvezetés április 12-én, akkor például a Varga Erika romani dizájnos barátunk és az ő csapata fog divatbemutatót tartani. És akkor is lesznek különleges emberek és különleges kalandok lesznek azon a tárlatvezetésen is.
Ön ugye a keramikus, de mégis van egy ilyen vonzódása a divathoz?
Hát nem a divathoz van nekem olyan nagyon vonzódásom, hanem az ilyen fantasztikus alkotó emberekhez és az alkotásokhoz, amiket ők csinálnak. Tehát nem limásolnak és elővesznek egy mondjuk egy 17., 18., 19. századi ruhát, modellt, és azt fejlesztik tovább, valami egészen másképp gondolkoznak. Tehát azt csinálják, amit én szeretek. Tehát ők mindenféleképpen valami hihetetlen produktumot adnak ki, amire ha valaki ránéz, az rögtön érzi, hogy hát a magyarok ilyen fantasztikusak, jó. Tehát ezt a mai meghívott a divattervezőt, a Német Hajnal Aurórát is Amerikában is imádják, szeretik, ahol ő megjelenik, és ott mindenütt Magyarországot képviseli, és az ő ruhái azok magyarok.
Korsak Lárának nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon sok sikert kívánok a divatbemutatóhoz és a tárlatvezetéshez.
Köszönöm szépen, úgy legyen.
Kulturpart. Ez itt a Kulturpart, vendégünk Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Szia Zoli!
Szervus, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
És hát ami most mindenkit lázban tart, az a Sanyi nevű pingvin, aki ugye meglógott tőletek. Meséld el ezt nekünk, kérlek, hogy hogy történt ez, és aki esetleg nem hallott volna a történetről, azt avasd be, hogy mi történt Sanyival.
Olyan híres, sőt most már világhírű lett a mi Sanyi nevű pingvinünk, hogy azért valamennyi szinte biztos, hogy mindenki hallotta a történetről, de hát azért az egészet azt most legalább első kézből el tudom mesélni a hallgatóknak, mert hogy hát az a helyzet, hogy először is ugye a budapesti állatkertben nagy hagyomány van a pingvinek tartásának, sőt szaporításának, ugye egy veszélyeztetett fajjal, a pápaszemes pingvinnel foglalkozunk, és hát rendszeresen kellnek, kínálunk fiókák. Egyébként a tavalyi év végén is négy, úgyhogy most négy egészen fiatal, még nem is felnőtt oldalzatú állatunk van. És hát tulajdonképpen Sanyi az egyik a négy fiatal közül. És a történet onnan indul, hogy hát időről időre előfordulnak ilyen esetek, mert hogy az minden ilyen korú pingvinnél egy normális dolog, hogy hát ő kíváncsi lesz a világra, és kisebb-nagyobb felfedező utakat tesz. Na most hát alap esetben ezt a saját férőhelyén szokta megtenni, mert hogy hát ez a férőhely az úgy van kialakítva, hogy onnan igazából a pingvinek úgy normál körülmények között nem nagyon tudnak kijönni, tehát ott van 29 pingvin, és az év minden napján ott vannak, tehát a legtöbb pingvinnek ez nem megoldható, hogy onnan ki tudjon jönni, meg hát olyan nagyon nem is nagyon akarnak, mert az jól érzi magát együtt ez a kolónia, amit a rendszeres szaporulat is mutat. De az a tapasztalatunk, hogy olyan egy-két évtizedenként mindig belefutunk egy olyan különleges személyiségű ifjú pingvinbe, aki ebben a felfedező hajlandóságú időszakban hát ehhez a késztetéshez valami egészen különleges képesség párosul arra, hogy olyan helyen ki tudjon menni, ahol más pingvinek hát meg se próbálják, eszükbe se jut. És hát az állatkertünk történetében volt már néhány ilyen eset, hiszen ezelőtt egy olyan másfél évtizeddel, talán már kicsit több is eltelt azóta, akkor egy Fülöpke nevű pingvinünk volt, akit hát igazából a trolli megállóba kellett visszahozni, sőt még a 70-es évek közepén is, akkor másfajta, nem pápaszemes, hanem sziklagló pingvinekkel foglalkoztunk, és hát ott is az történt, hogy őt valójában az akkori felvonulási térről, a mai 56-osok teréről kellett visszahozni, tehát ez mondjuk a 70-es évek közepén volt. És hát most is egy hasonló dolog történt, amiről igazából hát úgy értesültünk, hogy egyik hajnalban olyan 14:30-kor kapott hívást az állatkert szolgálatos kollégája, hogy hát ugyan nem hiányzik egy pingvin, mert hogy ugye találtak a Dózsa-György úton. Igazából a később megnéztük a figyelő kamerák felvételét is, és hát az derült ki belőle, hogy ugye miután valahol talált egy helyet magának, ahonnan a pingvinek kifutójából ő egyedüliként a 29 állat közül kijött, hát úgy sétált egy kicsit az állatkertben, aztán eljutott a főkapu környékére, ami egyébként nincs messze a pingvinektől. Egy kicsit gondolkodott, hogy menjen-e, maradjon-e, de hát mivel nem volt kívül semmi zaj, ugye ilyenkor a forgalom minimális, ezért azon a részen, ahol egyébként a forgóajtó van, tehát amikor ugye a távozáskor mennek ki a látogatók, az a forgóajtó ugyan éjszakára rögzítve van, de hát alatta van annyi hely, hogy ott tett pingvin kifér, és hát tulajdonképpen ott ment ki, és onnantól kezdve pedig hát szigorúan a járdát követve ment az állatkert kerítésen mentén, de egész komoly távot tett meg, tehát az állatkert Dózsa György úti oldala mentén és a vasúti felüljáró alatt ment végig, és amikor eljutott az első ilyen nagyobb kereszteződéshez, az ugye a Dózsa György út és a Vágány utca kereszteződésen, ott szedted meg egy kicsit, hogy merre kellene tovább menni, de amíg ezt a mutatványt megcsinált, addig azért már felhívta magára a figyelmet, mert taxisofőrök is jelezték, hogy látták, hogy befutott a hívás a zuglói rendőrkapitányság ügyeletéséhez, és akkor két járőrt ki is vezényeltek oda, akik aztán a polgárőrök segítségével fogták be tulajdonképpen a világ látott Sanyit.
Akit előállítottak gyakorlatilag.
Igen, előállították a szabálytalanul közlekedő pingvin, ami hát ugye igazából nem is olyan egyszerű megfogni egy pingvin, mert hát olyan nagyon bájos állat ugyan, de azért elég durván tud csípni. Mondjuk viszonylag a Sanyi aránylag egy kezdesebb természetű állat, de azért ott kellett egy pokrócot is bevetniük a rendőröknek, illetve a polgárőröknek, hogy hát ne az ő kezüket, hanem ezt a pokrócot csípkedje az állat.
Ezek szerint tanúsított némi ellenállást?
Némi ellenállást tanúsított, és nyilván az intézkedés taktika oktatása során pingvinekkel nem nagyon szoktak számolni. És így aztán tulajdonképpen sikerült az állatot biztonságba helyezni, illetve aztán a rendőrség felvette a kapcsolatot az állatkert, és akkor az ügyeletes kollégánk átvette a szökevény pingvint, és hát nyilván utána elemezték itt a videófelvételeket, és hogy hol kell esetleg még az egyébként meglévő kifutó elválasztó berendezéseit még kiegészíteni ahhoz, hogy hát azért persze ez egy mókás történet, de nyilván az a szerencsésebb, hogyha nem ismétlődik meg. Nyilván ezzel persze a Sanyi egyből egy média sztár lett, nem csak Magyarországon, hanem szinte az egész világon, tehát volt olyan munkatársunk, aki nemrég jött haza Írországból, és akkor az ír kollégák, akikkel együtt dolgozott az elmúlt napokban, a hazaérése után mindjárt írtak is neki, hogy na hát hazaérkezel, és már is halljuk a hírekben, hogy hát sétára indult egy pingvin. Tehát gyakorlatilag mondhatni, hogy világsztár lett, és egyébként nyilván mikor visszakerült hozzánk, akkor egy ideig a nem is a csapatba került vissza, hanem a többi vele egykorú fiatallal volt, ők külön is figyeltük, hogy hát mit szólt ehhez a kalandhoz, de igazából semmi probléma nem volt ebből, sőt, mi több aznap délután, mikor ugye hajnalban visszakerült hozzánk, vagy hát az éjjeli órákba, ugye utána az érdeklődés miatt, hát nem tudom ezt máshogy mondani, egy sajtótájékoztatót is tartott Sanyi, mert ugye az történt, hogy az érdeklődő tévéstáboknak és sajtófotósoknak, akkor megbeszéltünk egy konkrét időpontot, hogy ne kelljen állandóan hurcolászni szegény Sanyit, hanem akkor egy konkrét időpontot, amikor az állatgondozó kollega a karjába ki is hozta Sanyit, és hát ő meg az érdeklődéssel szemlélte, hogy mi történik körülötte, tévékamerák, fényképezőgépek és más ehhez hasonlók. Úgyhogy teljesen jól reagált erre az állat, és hát közben többen jelentkeztek, hogy hát ők jelképesen örökbefogadnák, úgyhogy már ilyen örökbefogadások is történtek, tehát egy állatnak több örökbefogadó szülője is lehet. És hát egy kicsit ráirányította a figyelmet Sanyi arra is, hogy hát ugye ez a március 15-i hosszú hétvége előtti napokban volt, tehát így a Sanyinak ez a kis kirándulás, ez ráirányította a figyelmet azokra a programokra is, amivel ugye erre az első komolyabb hosszú hétvégére készült itt a budapesti állatkert.
Azt ugye említetted, hogy persze most ez egy mókás történet, és nagyon kedves, de hogy azért nyilván itt az a legpozitívabb ebben a történetben, hogy nem történt semmi baj. Most persze itt aztán lehet arról beszélni, hogy mégis hogy tudott meglógni, de azt gondolom, hogy azért itt a budapesti állatkertet kell annyira ismerni, vagy aki nem ismeri, annak szerintem jó, hogyha most elmondjuk, hogy itt az állatok azért nagyon szabadon vannak tartva, tehát hogy mondjuk nem, nyilván nem egy oroszlán, de azért nagyon sok olyan része van az állatkertnek nálatok, ami az állatoknak viszonylag nagy szabadságot biztosít.
Pontosan ez a helyzet, tehát most nyilván más a helyzet a veszélyes állatoknál, ahol nagyon szigorú előírások vannak arra, amik pontosan meghatározzák a kerítés magasságát, és hát mindenféle egyéb paramétereit az ilyen elválasztó berendezéseknek. Úgyhogy nem véletlen, hogy azért olyanról nem nagyon lehet híreket hallani így komolyabb állatkertekből, se onnan a világban, hogy hát olyan nagyon komoly ilyen állatkiszabadulások lennének, tehát a legtöbb ilyen az inkább ilyen mesélnivaló történet. És hát kétségtelen az, hogy már a 90-es évek elejé óta elindítottunk egy olyan programot, hogy azoknál az állatoknál, ahol viszont nem feltétlenül szükséges az, hogy nagyon komoly elválasztó berendezések legyenek, ott inkább ezt próbáljuk legalább optikailag egy kicsit csökkenteni, hogy egy kicsit azt az érzetet adjuk a közönségnek, hogy közelebb tud kerülni az állatokhoz. Sőt, hát ez van, ahol konkrétan megvalósul, mert például ugye vannak olyan állataink, mondjuk a gyűrűsfarkom, akik közébe is mehetnek a látogatók. Tehát a tevéket is régen ilyen borzasztó vasbeton elválasztó berendezésekkel választottuk el a közönségtől, most pedig hát gyakorlatilag az, hogy van egy vidéki járok, ahová hát tényleg talán egy ilyen két arasznyi mélységű az egész, és tulajdonképpen a tevék oda sem lépnek le, mert hát minek lépnének le, teljesen jól el vannak ők a kifutójukban. Tehát tulajdonképpen vannak ilyen típusú megoldások, és ugye a pingvineknél is az a helyzet, hogy az a határoló rendszer, ami a pingvinek kifutója körül van, azért az esetek messze-messze túlnyomó többségében az alkalmas arra, hogy a közönség jól lássa őket, a pingvinek megmaradjanak ott azon a helyen, ahol mi a biztonságos körülményeket, meg mindenféle ellátást biztosítunk számukra. Tehát ezért gondoljunk bele, hogy 29 pingvinünk van, és az év 365 napján ott vannak a férőhelyükön is láthatóak, és nem nagyon jut eszik be, meg nem nagyon van alkalom arra, hogy hát ezen a bizonyos felválasztó berendezésen ők kijöjjenek, és akkor mászkáljanak. Tehát az, hogy egyszer-egyszer előfordul ilyen eset, az nyilván egy-egy konkrét állategyed speciális adottságaival függ össze inkább, és hát nyilván erre akkor ilyenkor külön oda kell figyelni. De tényleg, hát igazából ez egy helyes kezdeményezés ma a világkorszerű állatkertjei részéről, hogy ahol teljesen felesleges, ilyen elképesztő méretű és nagyon látszódó elválasztó berendezéseket telepíteni, ott inkább eltekintünk ettől, hogy kellemesebb legyen, hogy tájképszerűbb legyen, és a látogatónak is az érzete legyen, vagy akár valóban ne csak az érzete legyen ilyen, hanem valóban ez is történjen, hogy tulajdonképpen olyan állatokkal, amelyekkel biztonságban egy térben tartózkodhat, ott ez meg is történhessen.
Kétségtelen, hogy az a nagy előnye megvan, hogy egyrészt az állatok szabadabban élhetnek, másrészt a közönségnek is nyilvánvalóan nagyobb élmény. Nekem most a lepkekert ugrott be. Nyilván a lepkék nem veszélyes állatok, de azt is nagyon ügyesen megoldotta az állatkert, hogy onnan sem tudnak kijönni egyébként a lepkék, viszont a közönség közöttük sétálhat.
Igen, ez egy nagyon népszerű dolog, bár ez szezonnál is látnivaló, tehát most még nem működik a lepkekert, de úgy tervezzük, ahogy az elmúlt, hát most már közel két évtizedre is mióta lepkekertünk van, hogy ez majd a május végi, június elejé időszaktól kezdve, tehát elsősorban nyáron lesz ez majd látogatható, de valóban a lepkekert is azon bemutató helyén közé tartozik, ahol a közönség bemehet az állatok közé. Ugye az említett maki kifutó mellett azért még van több ilyen is, tehát közepestestű kengurukat is bemutatunk az ausztrál ösvényen ilyen módon, hogy be lehet menni az állatok közé, és hát van egy klasszikus bemutató hely, az állatsimogató, ami persze házi állatokkal működik. Sőt, a dolg az van, hogy megfordítjuk, mert olyan programjaink is szoktak lenni, amikor arra alkalmas állatokat sétáltatunk az állatkerti sétányokon a látogatók között. Ez a háziad bemutatónak a különböző póni lovaitól és hucul lovaitól kezdve egészen a tevékig terjedt, tehát ilyen séták is szoktak lenni, és ez is nyilván ők azért mégiscsak háziasított állatok, de ez is alkalom arra, hogy a közönség egy kicsit a szokásosnál is közelebbről, testközelből találkozhasson az állatokkal. Minden olyan állatnál, ahol erre lehetőség van, arra tulajdonképpen valamilyen az állatok igényének, meg a közönség biztonságának is megfelelő módon igyekszünk megoldást találni.
Említetted az állatsimogatót, erről eszembe jutott, hogy ott azért van egy masszív ellenállás sokszor, amikor be akarja zárni az ember a kaput, tehát ott mondjuk a kecskék pont megpróbálnak mindig kijönni, de hát ott is ugye egy dupla kapu van, úgyhogy nem olyan egyszerű onnan meglógni.
Pontosan így van, és hogy az állatsimogatónak még egy fontos állatvédelmi része az, hogy az ugye úgy van kialakítva, hogy van egy olyan hátsó udvar, ahova az állatok, ha akarnak, bemennek, és oda már nem mehet utánuk a közönség, tehát az állat tulajdonképpen saját maga döntheti el, hogy szeretne ott lenni az emberekkel, és részt venni a simogatásban, vagy pedig ő inkább most ezt kicsit megunta, és akkor félrevonul, tehát ezeket a helyeket is úgy kell kialakítani, hogy erre is legyen lehetőség az állatnak.
Ha már pingvinek, nem megyünk nagyon messzire, maradunk ugyanúgy a vizeknél, hogyha jól tudom, akkor egy új programban fogtok most részt venni. Mi lesz ez?
A szóban forgó programot azt hát nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy az óceánok évtizede, ugyanis az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a kulturális, tudományos és oktatási ügyekért felelős szervezet, ugye a UNESCO, az tulajdonképpen erre az évtizedre hirdetett egy ilyen óceánok évtizede elnevezésű kezdeményezést, ami hát egy nagyon összetett dolog, de az egyik kulcs fogalma ennek az egész óceánok évtizedének az az óceánokkal kapcsolatos ismeretek terjesztése. Van egy ilyen angol kifejezés, hogy ocean literacy, ami gyakorlatilag az óceán, eredetileg a szó az írni, olvasni tudást jelentett, de hát tulajdonképpen az óceánokkal kapcsolatos általános műveltségről van itt szó. Ami azért fontos, ugye ez első látás után nem tűnik olyan fontosnak, hiszen Magyarország nem tengerrel rendelkező, hanem kontinentális ország, de ugye az óceánok, mint ökoszisztéma is, meg mint egyáltalán a Földünk egyik nagy rendszere, az olyan fontos, olyan nagy jelentőséggel bír, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy ország, aminek esetleg nincsen saját tengerpartja, hát az tulajdonképpen ezzel a kérdéssel ne is foglalkozzon, mert abból a szempontból, hogy a Földünk hogyan működik, és mennyire lakható akár az emberiség számára, abból a szempontból az óceánok állapota, gondolok itt a savasodására, a hőmérséklet változására, vagy akár a szennyezésére, amikről műanyagokkal és más anyagokkal. Hát ez olyan kulcsfontosságú dolog, ami nincs olyan szeglete a világnak, akár közel van a tengerparthoz, akár nem, amit ne érintene az óceánok állapot, és ezért fontos, hogy ezzel Magyarországon is foglalkozunk, és ezt igazából még nagyon sokan itt nem tették meg Magyarországon, tehát hogy van egy ilyen, hogy óceánok évtizede kezdeményezés, de én eddig úgy láttam, hogy szervezetten ezzel csak a budapesti állatkert foglalkozott, hiszen már korábban is azért erről szó esett az állatkertünk kommunikációjában, és van néhány fontos bemutató helyünk, ami a tengeri élővilággal kapcsolatos, ugye mindenek előtt a cápasuli, és azokat a programokat, látnivalókat is igyekszünk, amelyek ezeken a bemutatóhelyeken vannak, ezeket is igyekszünk ennek a bizonyos óceánokkal kapcsolatos ismereteknek, műveltségnek, a terjesztésének a szolgálatába állítani. Tehát az állatkertünk deklaráltan fölvállal egy ilyen küldetést, hogy hát szeretnénk az óceánokkal, tengerekkel és az ottani élővilággal kapcsolatos ismeretei az embereknek gyarapodnának. Ráadásul ugye a magyar látogatók számára ez még egzotikumot is jelent éppen azért, mert hogy Magyarország nem rendelkezik tengerparttal, és az a tapasztalatunk, hogy az embereket nagyon érdekli ez a témakör. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen irányú fejlesztéseket is tervezünk, és már most is, hogyha valaki ellátogat az állatkertbe, és felkeresi ezeket a bemutató helyeket, akár a cápasulit, akár a pálmaház alatti akváriumot, ahol ugyan főleg édesvízi bemutatók vannak, de azért vannak tengervizes medencék is, tehát már ott is nagyon sokat meg lehet tudni a tenger élővilágáról, és hát mindenkit bátorítok erre, mert ugye például a cápasuliba ott cápás látványetetéseket, merüléses látványetetéseket is szoktunk tartani a 7 napjából 5 napon, és ezeken ilyen alkalmakkor az állatgondozók egy része le is merül könnyű búvár felszerelésben a cápák és a többi a medencében épesítő állat közé, és hát közben pedig egy ilyen élő kommentárra tulajdonképpen mesélünk is nagyon sok mindent magukról a cápákról és általában is a tengeri élővilágról, úgyhogy ezt is hát mindenkinek a figyelmébe ajánljuk, hogyha az állatkertünkbe jár, akkor semmiképpen ne hagyja ki ezeket a tengerekkel, óceánok élővilágával kapcsolatos bemutatóhelyeket.
Azt szerintem még fontos elmondani egyébként a cápasuliról, hogy itt nem csak cápákat láthat a közönség.
Pontosan így van. A cápasuliban, ahol tulajdonképpen növendék cápákkal foglalkozunk, és ott nem csak cseperednek, hanem tulajdonképpen tanulnak is, tehát a cápasuli nebulói, és ez a program, ez a cápahelyzetés is arról szól, hogy olyankor tréningezünk is velük, és lehet azt látni, hogy hogyan foglalkoztatják őket a gondozók, mert ahogy ezt mindenki ismeri, hogy az oroszlánfókáknál, meg az elefántoknál is szoktak tréninget tartani, ilyen tréningeket a cápáknak is tartanak. Tehát ezt is meg lehet nézni, és ilyet több különböző cápafajjal is foglalkozunk, de való igaz, hogy a cápákon kívül még több másféle tengeri állat is itt látható, hiszen vannak ugye rájáink, és egyáltalán ebbe a rokonsági körbe tartozó további fajok, illetve úgynevezett rajhalak, tehát olyan csontos halak, akik hát így rajba közlekednek a tengerekben, az óceánokban és ezekben a medencékben is, de például egy óriás fűrészes sügér is látható az egyik medencében a cápasulinak, úgyhogy itt is bőven van látnivaló.
Hát nagyon sok sikert kívánunk nektek ehhez a programhoz is, Sanyira vigyázzatok, és aztán az új történésekről meg majd úgyis beszámolunk legközelebb.
Nagy örömmel tesszük meg ezt máskor, és köszönjük szépen most is a lehetőséget.
Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével beszélgettünk, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
És most! Ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.